Mi drága te szereteted, Istenem, szárnyaid árnyékába menekülnek az emberek, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és kezdjük is Isten tiszteletünket az ő dicséretével, Isten dicséretével. Fennállva énekeljük a 135. Zsoltárunkat, annak első verszakát. A 135. Zsoltárunk így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket. Énekeljük a 230. dicséretünket, a 230. dicséretünknek az első 4 verszakát. Az első verszak így kezdődik: áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. A mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Harmadik úrnapi kérdések és feleletek. Hatodik kérdés. Vajon Isten teremtette volna az embert ilyen gonoszá és romlottá? Nem. Isten az embert jónak teremtette saját képére, azaz igazságosságra és valóságos szentségre alkotta, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, vele örökké boldogan éljen, őt dicsérje és magasztalja. Hetedik kérdés. Akkor hogyan fajult az ember ilyen gonosszá? Első szüleink, Ádám és Éva az Édenkertben bűnbe estek, és engedetlenné váltak. Emiatt a mi természetünk úgy eltorzult, hogy minden ember bűnben fogantatik és születik. Nyolcadik kérdés. Annyira megroblottunk tehát, hogy minden jóra képtelenek, de minden gonoszságra kaphatók vagyunk? Igen. Ha csak Isten lelke újjá nem szül minket.
Köszönjük szépen. Kedves testvérek, Istennek igét olvasom a református bibliolvasó kalóz szerinti mai napra kirendelt Zsoltár szakaszból. Ez pedig írva található a Zsoltárok könyve 36. fejezetében, a 36. fejezet mind a 13 versében. Kérem, hogy Isten igéjét fennállva hallgassa a gyülekezet. Így szólt át hozzánk Isten írott üzenete a Zsoltárok könyve 36. fejezetéből az első verstől. A karmesternek az Úr szolgájáé, Dávidé. A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az Isten félelem, sőt, azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája romlást és csalárdságot beszél, nem akar okos és jó lenni. Rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Mély drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékában menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. Ne tapasson rám a gőgösök lába, ne tegyen bujdosóvá a bűnösök keze. Majd elbuknak a gonosztevők, elterülnek, nem tudnak fölkelni. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, mennyei felséges édesatyánk a Jézus Krisztus által. Urunk, hadd boruljunk oda eléd, mint aki valóban hűséges és szent vagy, és akinek a szeretete az égig ér. Urunk, köszönjük, hogy oly gyakran megtapasztaltuk ezt, és arra is kérünk téged, Urunk, hogy amikor ezt nem látjuk, nem így látjuk, akkor hadd öntsük ki eléd a mi szívünket, az összes gondolatunkat, hadd tegyük föl a kérdéseinket, és hadd kérjük tőled a választ azokra. És Urunk, bizony azt is látjuk, hogy a bűnösöknek, a bűnös utaknak hogyan lesz vége. Bár azt gondolja a bűnös, hogy nem érheti veszedelem, hogy az ég Isten ellen is feltárthatja a száját. És hogy bizony mohón isszák ezt, ezeket a szavakat az Istennel nem törődők. És ahogy egy másik Zsoltárban olvassuk, bizony megérti az Isten félő, a kegyes, az igaz ember, hogyan lesz vége a bűnösöknek, a bűnösök szerencséjüknek, magabiztosságuknak, gőgüknek. Urunk, add, hogy mindig a Te utadat járjunk, hogy Téged kövessünk, azt az utat, amit kijelöltél számunkra, a keskeny utat, ami a szoros kapuval kezdődik, oda bizony nem vihetünk be semmit, ami bűn, ami vétek, ami tisztátalanságainkat, hanem Jézus Krisztusnak a megmosatása kell ahhoz. És utána induljunk el azon az egyenes úton, ami feléd vezet, aminek végén a mennyei elhívás jutalma vár Jézus Krisztusban. Urunk, add, hogy megértsük ezeket a gondolatokat, és ne csupán megértsük, mindig a szemünk előtt legyen, sőt, ez az, ami vezessen bennünket. Urunk, add, kérjünk, ma is Te légy itt velünk szent lelkeddel. Áld meg Isten tiszteletünket, hogy hadd éljük át újra és újra azt a csodát, hogy Te megszól az igédből, és ez a szó, ez eljuthat hozzánk, megértetté lehet, beszivárog a szívünkbe, és ott változást hoz, teljes változást. Így kérünk, Urunk, áld meg ma is igédet köztünk, ehhez kérjük szent lelkedet. Jézus Krisztus, a Te nevedben kérünk. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök üzenet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetése készülve énekeljük a megkezdett dicséret, a 230. dicséretnek az 5. verszakát. Ez a verszak így kezdődik. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom református kalózunk szerinti mai napra kirendelt ige hirdetési alapigéből, szakaszból. Ez pedig írva található Pál apostolnak az 1. korintusi levelében, az 1. korintusi levél 2. fejezetében, a 2. fejezet 10. versében. Istennek igéjét a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Itt szólt tehát hozzánk Pál apostol 1. korintusi levele, 2. fejezet 1. versétől, Isten írott üzenete. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Hanem, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, az készített el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Az Úr áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Pál apostol első korintusi leveléből hangzott el ez a talán kicsit hosszabb ige szakasz, hiszen egy fejezetnek majdnem a felét végig olvastuk, vagy kicsit több is talán, mint a felét. És én azt hiszem, hogy minden egyes ige hirdető sok esetben így van, ahogy Pál apostol is elmondta itt a korintusiaknak, hogy nem annyira erőnek a birtokában szól a rájuk bízottakhoz, ige hirdetésben, hanem nagyon sokszor az előtlenség, meg a gyengeségnek az állapotában. És tudjuk, Pál apostol bár nagyon jól képzett szónok volt, remek, hogy mondjuk így, teológiára, Biblia iskolába járt, hiszen Gamáliel lábainál tanulta az Istennek az igéjét, tehát remek képzésben részesült, és mégis, amikor Isten igéjét szólt, akkor valóban ez a fajta erőtlenség vett erőt rajta. És érezhette a maga erőtlenségben viszont azt az erőt, ahogy az Úr megerősíti az embert. Hiszen erre van szükségünk, és erre is volt szükségük mindig is Isten népének, hogy nem az emberi bölcsesség. És különösen, ahogy itt írta, nem az emberi bölcsesség megejtő szavaival, bocsánat, hogy így mondom, kápráztassák el, és ejtsék rabul a hallgatóságot, hanem a léleknek a bizonyító erejével. Természetesen, amikor itt azt hallhattuk újra és újra, hogy lélek, az ugye a bibliai szövegünkben nagy betűvel is van írva, így is szoktuk mondani, szent lélek, tehát Isten lelkére gondol itt maga az apostol. De milyen is volt az a helyzet, ahová érkezett egykor az apostol, bizony nem könnyű volt ez a fajta terep, hogy fogalmazzuk így, hiszen Korintus nagyváros, ha úgy tetszik, az akkori életnek, világnak az egyik nagyvárosa, ahol keveredtek a különböző kultúrák, ott voltak a különböző vallások, természetesen pogány vallásokra kell gondolnunk, és keveredtek a különböző nemzetiségű vagy nyelvű népek is. Ha úgy tetszik, egy pezsgő nagyváros volt, kereskedőváros. A kikötővárosok mindig is ilyenek, Korintus pedig kikötőváros. Az volt mindennek a tétje, amikor odaér Pál apostol az ő munkatársaival, hogy Istennek az evangéliumát, és így Istennek az erejét képes-e eljuttatni az emberekhez. Hogy az emberek mindazt befogadják, és változást hozzon az ő életükbe. Ugyanazt a változást, ahogy Pál apostol és munkatársa is mindezt megtapasztalhatták. Bár ő úgy gondolta, Isten közelében van, és Isten útján jár, mégsem a teljes igazságot ismerte. Hiszen Isten próbálta az ő rendelkezésein, parancsain keresztül, ha úgy tetszik, az ő szaván keresztül megismerni. Mégsem volt teljes valóság birtokában. Hiszen nem azt az egyedüli utat járta, addig azt nem ismerte, mert egy valaki vezethet el bennünket az élő Istenhez. Ez pedig maga Jézus Krisztus. És nagyon érdekes Pálnak ez a fajta fordulása, szokták nagyon sokszor így mondani, Pál fordulása is, hiszen már nem a földön lévő Krisztus szólítja meg őt, hanem a mennybe ment Krisztus Jézus. És így vagyunk mi is most ebben a világban, hogy nem tesz szerint él köztünk Jézus Krisztus, hanem, ahogy azt a hitvallásunkban is szoktuk mondani, az Atya jobbján van már ő. Mégis lehetséges, hogy ő szóljon hozzánk, mégis lehetséges, hogy ő megragadja az életünket, és mégis lehetséges, hogy teljességgel átformálja is azt. Akik átélték ennek a valóságát, valóban nem felejtjük el, ahogy Isten változást hozott az ember életében, és lett egészen újjá, ahogy itt ebben a levélben később fogalmaz is az apostol, és új teremtésé lett minden. A régiek elmúltak, és íme új jött létre. Valóban teremtés az, a maga szó egészének értelmével, hiszen megragadja az ember teljes természetét mindenestől, gondolatával, érzéseivel, beszédével, magatartásával együtt, és valami egészen új irányt, homlok egyenest az előzőnek ad majd az embernek. Miről is beszél tehát itt Pál apostol? Egyrészt valóban, ahogy ott megjelent Korintusban, és azért sem volt könnyű ez a helyzet, hiszen később is tudjuk, hogy ebben a gyülekezetben sok probléma volt, konkrét, nagyon súlyos bűnök is megjelentek, és azt is tudjuk, hogy ebben a gyülekezetben, ami később ott alapul, még töredezettségek is lesznek, különböző kis pártok, akik személy szerint kapcsolódnak hol az egyik tanítóhoz, hol a másik tanítóhoz, és nagyon sokszor ezek egymás ellen is mennek. Tehát ebbe a helyzetbe küldi Pál apostol az ő levelét. Egyrészt ott a személyes tapasztalat, amikor ő ott járt, ahogy a gyülekezetnek az élete elkezdődött, maga a plántálás, és később pedig, amikor megjönnek ezek a rossz hírek a gyülekezetről, hogy hová is ment, milyen útra tért a gyülekezet, akkor pedig ebben az ő levelében, aztán majd a következőben is tudjuk, hogy próbálja, így mondom, az Isten evangéliumát újra megfogalmazni és hirdetni a korintusiaknak. Hogyan is hangzott ennek a szakasznak az eleje? Én is, mondja Pál, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Kedves testvérek, azt mondtuk, hogy bizony minden egyes ige hirdető ezt a valóságot éli át. Ahogy Isten ad erőt az ő szavának, igének hirdetésére, és ahogy az ige hirdető is láthatja mindazt, hogy nem a maga bölcsessége, és hogyha így történne, akkor valóban annak nem lenne változtató hatása, így mondom, életváltoztató hatása, hanem csak ideig, óráig történne esetleg a változás egy-egy ember életében. Wilhelm Busch-nak a nevét sokan ismerik az ő könyveit, hiszen magyarul is megjelent, és egy történetben leírja, hogy egyszer összetalálkozott abban a városban, eszemben, ahol ő lelkipásztor volt, egy bányásszal, és hát a bányász, amikor megismerte őt, kitörő örömmel futott oda, kiderült, hogy hát egy kicsit más állapotban van, természetesen az alkohol okozta ezt a más állapotot, örömmel üdvözölte a lelkészt, és azt mondta, én az ön ige hirdetésére tértem meg. És erre azt mondta a lelkipásztor, hát valóban az csak az enyém volt, nem volt ott a lélek bizonyító ereje. Mert tudjuk, hogy ha emberi bölcsesség, és esetleg megejtő szavak, azok emberi bölcsesség megejtő szavai, azok nem hoznak életváltozást senkinek sem az életében. Tehát ige hirdetők is átélhetik, nem csak egykor, manapság is. Mit jelent az, hogy csak csupán emberi bölcsesség, szép beszéd, filozófiai eszmefuttatás, sorolhatnánk ezeket a kifejezéseket, vagy pedig a lélek bizonyító ereje. Az a fajta erő, ami megjelenhet a felolvasott igén és a hirdetett igén keresztül, ami leírva csupán így mondjuk holdbetű. De hogyha Isten lelke megáldjon mindezt, akkor lesz belőle élő szó, isteni szó. És talán, nem tudom, belegondolunk ebbe újra és újra, abba a csodába, hogy Isten az ő beszédét elmondta embereknek, a szentíróknak, ahogy azok megértették és legyegyezték, mégiscsak olvasható módon emberi szavakat, és ahogy amikor olvassuk és hirdetjük, akkor a lélek által, a Szentlélek által, aki ihlette is a szentírókat, újra elevenné lesz, isteni szóvá lesz. És úgy érkezik meg hozzánk, mint aminek valóban ereje van, hiszen Isten szava hangzik ez. Ezért is nagy felelősség, hogy mondjam ezt így, Isten igéjét hallgatni, hiszen újra és újra megszólítja az embert, újra és újra életváltozásra hívja. És ha már megtörtént ez az életváltozás, akkor pedig szeretné segíteni, építeni, hogy előre haladjunk ezen az úton, a megszentelődésnek az útján. Kedves testvérek, jól ismert példázat a bölcs és a bolond építőmesternek a példázata. És nagyon érdekes, hogy addig a pontig ez a két ember hasonlóképpen tesz, amíg el nem érkeznek majd a nehézségek, és természetesen ez a példázat is azt jelenti, hogy az életünkben érkeznek el ezek a nehézségek. Hogy halljuk ezt a példázatot? Volt a bolond építőmester, homokra építette a házát. Aztán jöttek a szelek, neki támadtak a vizek annak a háznak, és így olvasjuk, bizony nap lett annak romlása. És volt a bölcs építőmester, aki sziklára építette a házát, és jöttek a vizek, meg feltámadtak a szelek, neki feszültek annak a háznak, és az nem dőlt össze, így olvassuk. És Jézus Krisztus nagyon egyszerűen teszi érthetővé ezt a példázatot, vagy fejti meg számunkra, egyértelmű a tanítás. Ott van a nagy különbség, hogy bár mindketten, mindkét ember típus hallotta az ő szavát, de az egyik az cselekszi, a másik meg nem cselekszi. Egészen odáig egyformán telik mindkét fajta típusú embernek, hogy mondjam így, az élete, mert hallják Isten szavát, de kiderül, hogy melyik cselekszi, és melyik nem cselekszi. Mit is jelent ez, tudjuk jól. Homokra építeni minden másra, ami, hogy mondjam így, biztosnak tűnhet, de nem Isten szerint való, nem az Isteni út. Nem az Istenre alapozott élet. Sziklára építeni pedig egyértelmű, hogy Jézus Krisztusra alapozott életről van szó. Oly sok helyen megerősíti a Szentírásunk ezt a tanítást. És mit is mond? Mindkettő embertípus életében jönnek majd nehézségek. Megtépázzák a mi életünket. Haláleset a családban. Anyagi bizonytalanság. Házassági válság. Gyermeknevelési problémák. Sorolhatnánk mindezeket. Vagy éppen betegség, egészségügyi bajok. De ott a nagy különbség, amikor jönnek ezek a nehézségek, hogy ki mire alapozta az életét. Ha Jézus Krisztusra, bár megtépázzák a mi életünket mindezek, hogy ne tépáznák meg, akár komoly bajokat is okozhatnak. De nem dől össze, nem rogyaszt meg. Egyszerűen nem lesz semmivé az ember élete. Nem úgy érzi, hogy kiment a lába alól a talaj. És a másik fél ember típus, aki homokra építette a házát, tehát Isten nélkül építkezett, nem Istenre alapozta a házát, az pedig, így hallhattuk a példázatba, semmivé lesz, összedől. Valóban magába roskad, vége lesz az olyan életnek. Mit is mond itt az apostol? Milyen ez a beszéd is? Mit is okoz bennünk, vagy hogyan hat ránk? A következőképpen folytatódott az ige szakasz. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Álljunk meg itt egy pillanatra, miről is beszél az apostol. Egyrészt van benne irónia, hiszen ott Korintusban nagyon bölcseknek gondolták magukat az emberek. És tudjuk, talán tanulmányainkból is emlékszünk rá, hogy a filozófiai bölcsesség a görögöknek az valóban meghatározó ma is a világban. Tanulmányuk ezeket, különböző filozófiai irányzatok vannak, de azt látjuk, hogy ez nem megtartó erő. Olyan utak, amiket lehet egy ideig járni, aztán kiderülnek, hogy tévutak ezek. És azt mondja itt Pál, hogy hát igen, ezek közé, a valakik közé vittük, de nem a világi bölcsességet, vagy így mondhatnák, nem az emberi bölcsességet, hanem valami egészen mást, az isteni bölcsességet. És azért is mondja, hogy hát a tökéletesek között, akik úgy gondolják, tudják a jó megoldást, ismerik a bölcsességet, de valami egészen mást mondunk mi, mondja az apostol, és mondja ma is minden keresztény ige hirdető, nem a világnak a bölcsességét, hanem azt az elrejtett, Istennek elrejtett titkos bölcsességét szóljuk, ami a világi bölcsesség szerint nem ismerhető meg. Miről is beszél az apostol? Sokféle bölcsességet tudnánk mi is sorolni. Vannak olyan bölcsességek, amelyek tapasztalatból születnek. Azt is szoktuk mondani, hogy az okos ember ugye másoknak a bajából tanul, tapasztalatot szeret. Aztán van, hogy magunk szerzünk tapasztalatot, akár elrontott dolgaimból. Sőt, van egyfajta élettapasztalat is, amit meg az idősektől lehet megtanulni. És így, akár így is mondhatnánk, sokféle különböző bölcsességet tudunk összegyűjteni. Ez mégsem az a bölcsesség, vagy akár ennek összegzése, mint amiről itt az apostol beszél, ami az Isten bölcsessége. Az valami egészen más eredőjű, hiszen máshonnan is származik, magától, Istentől. Nem az emberi bölcsességen alapul, valami egészen más alapjaiban is. Azt mondja az apostol, ez Istennél van elrejtve, és Istentől lehet ezt megtudni, és Isten kijelenti azoknak, akik meg őt keresik. Ennyire egyszerű ennek a megfejtése. Kitárom magamat az élő Isten színe előtt, egyszerűen kérem őt, hogy közeledjék hozzám, lépjen be az életembe, vagy csak egyszerűen hadd ismerjem meg őt, egyszerűen így mondom, közeledni hozzá, és tapasztalni fogjuk, ő meg közeledik hozzánk. És megtörténhet ez a csodás találkozás, amikor megértem Istennek bölcsességét. És ott kezdődik, hogy eddig őt nem ismertem. Így beléphet az életembe. És addig, ami nem volt eddig megértett dolog, az hirtelen nyilvánvalóvá lesz. Megértem azt, nélküle szegény voltam, lelki szegény. Szükségem van rá. Aztán megértem azt is, hogy mennyi minden ott volt az életemben, amire Isten azt mondta, hogy bűn. Sokszor bizony sírással folytatódik mindez. Aztán Isten elkezd helyreállítani, elkezd gyógyítani, és elkezdi az ő bölcsességét egyre jobban kijelenteni nekem, mélységében is megismerni. És milyen csoda, hogy egyre jobban kezdem magamat is mélységében megismerni. Hiszen még az igazi önismeret sincs Isten ismeret nélkül. Anélkül nem egészen, sőt, nem tudom magam megismerni. Hiszen van valaki, aki tökéletesen ismert engem. Hiszen ő teremtett. Ő ismeri a gondolataimat. Ismeri a dolgaimat. Sőt, tudja a jövendőmet is. És ő az, aki így kijelenti magát nekem, és ezt a bölcsességet így tőle tanulhatom meg. Hogy is mondta itt az apostol? Hogy Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Folytatódott, hogy milyen is ez a bölcsesség? Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Hanem, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, az készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál még, Isten mélységeit is. Hadd fejezem be egy személyes kis történettel. Néhány héttel ezelőtt, két héttel ezelőtt történt velem egyházkerületi lelkész találkozó. Ilyenkor valóban jó találkozni azokkal, akikkel ritkábban tudunk összefutni, hiszen mindenkinek ezerféle feladata, az országnak sok pontján szolgálunk, és hát ilyenkor ebben a kerületben, ugye mi a Duna melléki egyházkerületben vagyunk, találkozhatunk a messzebb szolgáló kollégákkal is, régi ismerősök, évfolyamtársak, innen-onnan ismertek. És ahogy beszélgettünk, már éppen a vége felé tartott ez a találkozás, odalépett hozzám valaki, olyan 30-as évek végén járó valaki, egy fiatal hölgy, és megszólított. Megkérdezte a keresztnevemet, pontosabban rákérdezett, és mondtam, igen, én vagyok az, azt is, hogy honnan származom. És utána elmondta, hogy neki mennyit jelentett annak idején az, amikor gyermekheteken vehetett részt, abban a gyülekezetben, ahol sokszor nyáron vendég volt, az édesapja, pontosabban a nagyapja nyugalmazott lelkészként oda költözött a városba, és nyaranként pedig ő ott lehetett, és így a gyerekheten is részt vehetett. Természetesen egy kicsit el is toltam magamtól mindezt, hiszen mondtam, én egy voltam a sok szolgáló között, és ez így is volt, mindig nagyon sokan végeztük a gyerekmunkát ezeken a nyári heteken. Sokszor 100 fölötti gyermek létszám, nem volt ritka, hogy 130-an is részt vettek. És elmondta röviden, hogy a nagyapja annak idején sokszor neki unokáknak elmondta, hogy igen, ő azt tudja, hogy majd ők is az úréi lesznek, meg fogják ismerni Istennek a szavát, és hát ő akkoriban nem igazán értette még mindezt. Aztán elvégezte az építészmérnöki kart, befutott egy kicsit a karrierbe is, külföldön is dolgozott, de úgy érezte, hogy ez nem az ő világa. És elmondta, hogy a nagyapja 2011-ben meghalt, de a következő évben ő hitre jutott. Megértette Isten szavát. Sok mindent hallott ő addig arról, és bizony ebben ott voltak akár azok a gyerekheti szolgálatok is, meg a gyerekénekek is, meg az ott megtanult igeversek is, és utána megértette Isten akaratát úgy is, hogy nem csupán hívő emberként, akár hívő építészmérnökként szolgálja az Urat, hanem elmenjen és szolgálja őt úgy, mint igehirdető, mint lelkipásztor. Következő évben így beiratkozott, egészen egyértelmű volt az Isten elhivatása a teológiára, aztán elvégezte, és már egy éve önálló lelkészként szolgál. Valóban ez jelenti Istennek az elhívása. Nem biztos, hogy ige hirdetőként, de akár, hogy is mondtuk, talán hívő emberként bármely hivatásban ott lehet az ember, és úgy végezheti a munkáját is, amit Isten rábízott, hogy az tőle van, az az ő akarata. És akár még ilyen irányváltásokat is hozhat Isten egy-egy ember életében. Milyen nagy ajándék, hogy hirdethetjük Isten szavát. Milyen nagy ajándék, hogy elmondhatjuk gyermekeinknek. Milyen nagy ajándék, hogy itt lehetnek a gyülekezetben is a gyermekek. És látjuk, mit jelent az az életváltozás, amikor valaki megérti most már bizonyosan, egyértelműen Isten szavát, egy teljes állapot, a boldogság állapota, az abból következő öröm, még hogyha nehézségek is vannak egy-egy ember életében. Hogy is mondtuk, milyen a bölcs építőmester, aki Jézus Krisztusra alapozta az ő életét, a kősziklára. Ez azt jelenti, hogy ráépítkezett, vele kapcsolatban van. Így is lehet mondani, benne növekszik. Ő adja az alapot az életére, és utána ez az élet kiteljesedhet ő benne. És hogyan is lehet megérteni ezt a szót? Nagyon egyszerűen. Halljuk Isten szavát, emberi szóként érkezik meg hozzánk, de Isten lelkének megszentelése által újra isteni szóvá lesz bennünk. Ez egy csoda. Mit is mondott itt az apostol? Ez Isten elrejtett titkos bölcsessége. De mindazok előtt kinyílik ez a titok, akik őszintén kérdezik az Istent, akik őszintén közelednek hozzá, és kérik, hogy ismerjék meg őt. Kedves testvérek, erről szól tehát a mai ige szakaszunk, ahogy Pál ezt személyes vallomásként leírja, amint egykor megjelent ott Korintusban, a nagyvárosban, a világvárosban, ahol sokféle pogány vallást keveredett, sokféle nemzetiségű nép, és Istennek ő ezt a titkos bölcsességét vitte közéjük. És azt látjuk, hogy ott is volt Istennek ereje, hatalma megszólítani embereket, keletkezett egy kis gyülekezet, bár ahol emberek vannak, mindig vannak bajok, bűnök is, ezeket orvosolni kellett. Erről szólnak ezek a levelek. De azt mondja az apostol, hogy igen, itt kezdődik minden. Ha valaki megérti Isten szavát, annak új kezdődik el az életében. Aztán egy megszületett életet is tudjuk, a földit is mindig táplálni kell, gondozni kell. Így van ez a lelki új élettel is. Isten szava az a tápláló erő, így mondja máshol Péter apostol, a másik apostol, hogy ez tejnek itala, amire szüksége van a hívő embernek. Aztán tudjuk később, jön majd a keményebb eledel is, az igének a keményebb üzenetei. De Isten ezt kijelenti az őt szeretőknek. Ez tehát Isten titkos, elrejtett bölcsessége, de aki előtte kitárja a szívét, annak kinyilatkoztatott igazság lesz ez. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, úgy, ahogy szoktuk így, ülve maradva, csendesedjünk el imádságban, hajtsuk meg a fejünket, és tárjuk ki szívünket Isten elé. Először csendes percben legyünk együtt. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg a Te bölcsességedet, amit ki is jelentesz számunkra, embereknek. Köszönjük, Urunk, hogy ezt érthetővé, hallhatóvá tetted. Köszönjük, hogy a léleknek az ihletése által lejegyezhették mindezt a szentírók. Köszönjük, Urunk, hogy ez a kezünkben lehet, több mint 400 éve magyar nyelven, anyanyelvünkön is olvashatjuk. Ó, Urunk, bárcsak minél többen megértenék ezt, kinyitnák a szívüket Te előtted, és várnák a Te üzenetedet, a Te gyógyító szavadat, újjáteremtő erődet. Köszönjük, Urunk, hogy Te valóban hűséges és szerető Isten vagy. Ragaszkodsz az embervilághoz. Ma is szólítgatod az embereket. Ez a szeretetedben megmutatkozik, Urunk, mert még nincs végünk. Még nem jött el az ítélet, még nem rekeszteted be a világ. Urunk, még vársz arra, hogy minél többen a tiéd legyenek. És hadd köszönjük meg neked, Urunk, azt is, hogy ott vagy a hívő ember életében, folyamatosan táplálod, erősíted, bátorítod. Ott lehetnek az igéknek az üzenetei a mi szívünkben, amiből táplálkozhatunk, ami erőt ad, ami vigasztalást ad, ami bátorítást ad. Urunk, hadd kérjünk most gyülekezetünk egészért, kicsikért, nagyokért, hadd könyörgünk a mi családtagjainkért, házastársokért, gyermekekért, unokákért, a nagy családtagjaiért. Urunk, add, hogy ezt a bölcsességet hirdessük, ami már a miénk, amit tőled kaptunk, nem a miénk volt. Egészen más, mint a világi bölcsesség, hozzá nem fogható a Te isteni bölcsességet. Urunk, könyörgünk azokért is, akik most a héten kísérték utolsó földi útjára szerettüket, adj nekik vigasztalást. Kérjük, hogy Te légy velük gyászukban. És Urunk, könyörgünk az előttünk lévő hétért is, a munkás hétköznapokért, Te légy ott is velünk, te áld meg munkánkat. Te légy ott a mi életünkben, beszédünkben, viselkedésünkben. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünket énekeljük, a 659. dicséretet, mind három versszakával. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van, sosem véletlen az énekválasztás. Az igéhez szoktunk mindig választani, énekeljük ezt így, figyelve a szövegre, majd kérjük a mi Úrunk áldását. Fennállva kérjük a mi Úrunk áldását. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen.